mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy egy néhány hely van még itt elől, nyugodtan előre lehet jönni, és még négy széket is ki tudunk nyitni, bátran el lehet foglalni ezeket a helyeket. A 275-ös számú dicséretünkkel kezdjük meg közösen Isten tiszteletünket. A 275. dicséretünknek valamennyi, mind a hat versét énekeljük. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Isten igére figyeljünk, ahogy megszólít bennünket Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt leveléből olvasom az első fejezetből a 12-től 21-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így van megírva Isten igéje a mi számunkra. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből, Krisztust hirdetik, s én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mindenkor, ahogy mindenkor, úgy most is Krisztus egészen nyilván fogják magasztalni én érettem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, befogadását. Jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Te vagy a mi reménységünk, és ezt a reménységet, amely bennünk olykor megfakul, szeretnénk ma itt megújítani a Te színed előtt, a veled való közösségben, a veled való találkozásban. Megvannak az elképzeléseink, a gondolataink, a terveink, és valahol szeretnénk egyeztetni Te veled, megsejteni és megérteni a Te akaratodat, és átgondolni a saját akaratunkat abból a szemszögből, ahogy Te látsz bennünket, hogy látod az életünknek az útját, a vezérfonalát. Te tudod, hogy honnan hoztál el minket, Te tudod, hogy milyen utakon járunk most, és Te látod a célt, ahova szeretnél elvezetni. Hisszük és valljuk, hogy egy nagy közös cél köt bennünket most Isten, most bennünket össze, hogy az Isten országáig mindannyian eljuthassunk. De hogy milyen állomásokon álltunk meg most, és hívjuk most segítségül a Te nevedet, azt csak Te tudod, és mi tudjuk megvallani neked a lelkünk mélyén. Így imádkozunk azokért, akik a kérdéseiket hozták ide, hogy feleletet kaphassanak. Így imádkozunk azokért, akik nem tudják, hogy mit kérdezzenek, hogy kapjanak tőled üzenetet, amely bátorítja őket. Így imádkozunk önmagunkért, akik szeretnénk a Te ígédet érteni, abból olyan üzenetet meghallani, amely tovább lendíti, tovább viszi az életünket. És imádkozunk azokért is, akik itt szeretnék a terheiket lerakni, itt szeretnék elsírni mindazt, ami nehéz az életükbe, hogy kaphassanak vigasztalódást. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, légy itt a Te szent lelkeddel, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 34. Zsoltárunkkal. A 34. Zsoltárnak az első versét énekeljük. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt leveléből, az első fejezetből olvasom újra alapigénket, a 18. verset. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Foglaljuk el a helyünket. Az ige magyarázat előtt egy pár szót hadd mondjak a Filippi beliekhez írt levélről. Pál apostolnak egy kedves gyülekezete, személyes hangvételű, ezért ez a levél is. Pál apostol, amikor a levelet írja, fogságban van. Sok biblia magyarázó gondolkozott már azon, hogy vajon pontosan hol, mert ezt nem írja a levél, de valószínűleg nem messze onnan, Efézus városában. És mivel az apostolt nagyon szeretik a gyülekezet tagjai, nagyon féltik őt, és nagyon izgulnak azért, hogy ebben a fogságban mi is lesz az ő ügyének a kimenetele. Vajon elítélik, és ez egyet jelent a halállal, vagy felmentik, és szabadon bocsátják. És ebben a feszültségben van maga a gyülekezet, amikor Pál apostol ezt a levelet megfogalmazza számukra, ami egy vigasztaló levél akar lenni. Így is tartjuk számon, nagyon sok biblia magyarázó így nevezi ezt a levelet, hogy ez az örömnek a levele, és tényleg a témáját leginkább az öröm adja. Az az öröm, amely abból fakad, hogy az Isten ügye, az nincsen bilincsbe verve. Lehet, hogy Pál apostol éppen fogoly, lehet, hogy akadályoztatva van a szolgálatban, de az Isten dolgai azok akkor is mennek előre, akkor is, hogyha az ember nem tud hozzátenni semmit, akkor is, hogyha minden úgy tűnik körülötte, hogy ennek a megakadályozására van. Pál apostol örömmel írja a gyülekezetnek, hogy úgy látom, hogy mindaz, ami velem történik, az Isten ügyét csak előre viszi, és én most ezért nagyon boldog vagyok. A mai vasárnap az már a bőjt negyedik vasárnapja, és most vagyunk fél időben, húsvétig. Az evangélikus egyház ezért ezt a bőjt köztes ünnepet így is nevezte el, hogy kis húsvét, az öröm vasárnapjának tekintik, amelyben tényleg az öröm hangjai szólalnak meg azért, mert az Isten ügyében való előre haladásban az embernek bármilyen bűnbánattal, bármilyen saját belső vizsgálódással törődik éppen, meg kell állni egy pillanatra, és azt kell mondani, hogy de mindezek fölött ott van az Istennek a hatalma, mindezek fölött ott van az Istennek az a csodája, ami felfoghatatlan. És Pál apostol is ezt fogalmazza meg a Filippi belieknek, hogy de emberek, higgyétek el, hogy ezek a külső körülmények, ezek csak látszatok. Közben az Isten dolga az megy előre. De azért elmondja, hogy ennek azért megvan a foganatja. A testőrségben, ahol őt fogva tartják, egyre többen hallgatják őt, és kezdenek érdeklődni arról, hogy ki ez a Krisztus. Azok az emberek pedig, akik eddig a nagy apostol árnyékában olyan névtelen szolgálók voltak, most mind előre léptek, és elkezdték hirdetni az evangéliumot, beálltak ők is a szolgálatba, teljes erővel, teljes gőzerővel viszik előre az evangéliumot, és azt mondja az apostol, hogy nézzétek meg, engem lecsuktak, engem őrizetbe vettek, és beálltak 10-20 helyettem. Hát nem örültök ennek? Elgondolkoztató mégis ez az egész rész, amit most elolvastam, és az alapigét direkt ebből választottam ki, hogy még a lehető legnehezebb gondolat jöjjön ide elénk, ez pedig az, amiről Pál apostol így beszél, hogy engem az sem érdekel, hogy ezt ki miért csinálja. Engem az érdekel, hogy ez az ügy, ez előre megy. És ez egy nagyon érdekes gondolat, és jól kellene ezt megérteni, mert vannak nekünk olyan mondataink, vagy mondásaink, amelyek úgy hasonlítanak ehhez. Ez az egyik ilyen mondás, ez a cél úgy látszik szentesíti az eszközt. Az a lényeg, hogy megérkezzünk oda, amit kitűztünk, az, hogy most ez milyen módon van, törvényes, vagy kevésbé törvényes, igaz, vagy nem igaz, az most mindegy. Pál apostol tényleg erről beszél. Vagy a másik ilyen nagy mondásunk, hogy bármi áron. Ez nekem fontos. Én ezt nem hagyom. Én ezért fizetek. Én ezért verekszem. Én ezért bármit megteszek. De annak meg kell történnie. Erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy nekem teljesen mindegy, hogy bármely módon valaki színlelésből vagy meggyőződésből hirdeti a Krisztust, én ennek örülök. Ugyanaz színlelve, ugyanaz meggyőződéssel, mind a kettő jó. Pál apostolt ismerve azért ezt tisztába lehet tenni ezt a kérdést, mert azt mondja az apostol, hogy emlékezzetek azért vissza, hogy én minden tévtanításnak nem adtam teret. Én nem mondtam mindig azt, hogy igaz-igaz, amit csináltok. Én szóltam akkor, hogyha a tartalomban eltérés volt. De itt Pál apostolnak valahol meggyőződése az, hogy itt mindenki Krisztus beszél, vagy Krisztusról beszél. Itt ha van valamiben ellentmondás, az csak egy személyes súrlódás, vagy valami személyi összeütközés, amin túl kellene tegyünk magunkat azért, hogy azt a célt közösen elérjük. Ez nagyon érdekes dolog, és nem tudjuk megvalósítani egy házasságban, ahol csak két ember van. Hogy személyes súrlódásokat félretéve lássuk a közös célt. Nem tudjuk megvalósítani egy családban, hogy ne legyen vita azon, hogy most ki mit csinál, mivel ad többet bele a család életébe, és mivel ad kevesebbet bele. Milyen érdekes dolgok szoktak felmerülni ilyen versengés szinten, és ugyanígy van az országban is. Ha egy cél, és azt mindenki nagyon akarná, akkor ezeket a személyi ellentéteket azt el lehetne felejteni, vagy ezen túl tudnánk tenni magunkat. De benne van az emberi gyarlóság, és Pál apostol ezt is érzékeli. Szeretnék majd erről mindjárt példákat is mondani az ő életéből is, és a mi életünkből is. De ez az önző szent versengés, ez már ott volt a tanítványoknál is. Az, amikor azt akarták valahogy megtudni, hogy ki a nagyobb közöttünk. Mondd már meg, hogy ki a főnök. Ki mondhatja meg a többieknek, hogy most mit kell csinálni. Vagy oda mentek a tanítványok közül ketten is, és azt mondták, hogy te Jézus, beszéljünk már arról, hogy is lesznek az ülésrendek ott az Isten országában. Mi lenne, ha én ülnék az egyik oldaladon, a testvére meg a másik oldaladon. Ez egy olyan nagyon jó, valami szent elhatározás, cél. Azt hiszem, hogy valahol ezt is meg lehet érteni, egy belső vágyódás van benne, hogy jó helyen legyek én ott nála. Aztán Jézus őket is mindig szeliden helyre teszi, és elmondja azt, hogy aki a legnagyobb akar lenni, az legyen a legkisebb, és próbálja meg szolgálni a többieket, meg aztán olyan nehéz helyzet az, amikor Jézus körülköti magát az utolsó vacsorán, és elkezdi megmosni a tanítványok lábát, és ők ott szégyen szemre el kell viseljék azt, hogy a mester lép oda hozzájuk, és ők ott valamit nagyon elhibáztak a maguk önteltségében. Ez benne van a mi életünkben is. Hogy van valami szent dolog, ami nekem is fontos, de valahogy beleszűrődik az embernek az önzősége, beleszűrődik valami versengés, beleszűrődik valami az én irítségemből, hogy az mégis rajtam keresztül teljesedjen, mégis én lehessek az, aki ezt az egészet elétárja a másik elé. Ezekben Pál apostol azt mondja, hogy többfajta motiváció van, ez egy olyan közkeletű szó manapság. Megvan ezeknek az embereknek a hite, megvan az elhívása erre a szolgálatra, megvan a kiválasztottsága is. Csak éppen az életükbe beleszűrődik az, hogy ez úgy kapcsolódjon hozzám. Ezt ma így mondanánk, hogy ez presztízs kérdés, hogy ez az én ügyem, ez rajtam keresztül kell működjön. Családi helyzetből egy-két példát hadd mondjak, amikor ilyen nagy dilemmák törnek elő, hogy kinél ünnepeljük a karácsonyt? Melyik anyóshoz menjünk először ebédelni, és melyikhez másodjára? Melyik családnál legyen most éppen az összejövetel? Néha azért versengünk, hogy nálam legyen, néha azért, hogy ne nálam legyen. Néha azért versengünk, hogy én mutassam meg a szeretetemet egy nagyobb módján ennek a kifejezésével, egy nagyobb ajándékkal az unokámnak, aztán jön a másik nagymama, ő is rá akar tenni egy kicsit, mert ez presztízs kérdés, hogy ki az igazi nagymama. Tele van ilyen versengéssel az életünk, és nem látjuk mögötte a célt, vagy megfeledkezünk róla, amikor Pál apostol azt mondja, hogy a cél az, hogy valami tökéletesen teljesüljön, valami igaz legyen, valami jó legyen. És hogyha ebben nem kellek most én, nem baj. Hú, de nehéz ezt a mondatot kimondani. Pál apostol ott a fogságban, aki igazán egy kicsit talán ezzel vigasztalódhatna, hogy jaj, de hiányzol nekünk, jaj, de nem megy nélküled az evangélium, te voltál itt a fő prófétánk. Most azzal az örömmel van eltöltve, hogy de ez ne egy nélkülem is. Mennek előre úgy a dolgok, hogy én itt vagyok, és én ezért küzdöttem, és ez most nekem egy nagy öröm, hogy van, aki átvegye a stafétabotot. De mi mindenhez ragaszkodunk, ami a miénk. Ezt én szoktam csinálni. Ezt én kell megcsinálni. Más nem tudja jól megcsinálni. A gyermekeink nevelésében is nehéz ez, mert valahol azt tekintélyt így szeretnénk megszerezni tőlük, hogy én tudok mindent. De meg ne kérdezz, főleg ne újat ne kérdezz, amire nem tudok válaszolni. Mert akkor elveszítem azt, ami az én tekintélyem lenne. Pál apostol ezen magasan túlteszi magát, és azt mondja, hogy de az Isten ügye, a Krisztus ügye megy előre, és ez valami csoda. És ezért mondja el, hogy lehet, hogy vannak, akik irigységből, versengésből csinálják, de ott vannak mindig azok, akik jó akaratból és szeretetből, akiknek ez az élete, akik azt mondja Pál apostol, hogy megmutatják a velem való viszonyukat is ebben a cselekedetben, mert azt mondják, hogy egy kicsit ezt ő érette is tesszük. Hadd hozzak most ilyen jobbik fajta példákat is, amikor azzal szerzünk örömöt valakinek, hogy azt visszük tovább, ami az ő küzdése is volt, az ő élete is volt. Nagyon sokszor, amikor azt tapasztaljuk, hogy az élet kezd a nagyobb része magunk mögött lenni, és mi megyünk előrefel, és látjuk, hogy jönnek ezek a bosszantó fiatalok, és tele vannak életerővel, és csinálják a dolgaikat, és úgy belekeseredünk, miért nem lehet valahol azt megélni, hogy de hát, lehet, hogy ő azt tudná folytatni, amiért én is harcoltam. Valahol nemzedékek is így próbálnak egymásra ráépülni, és most jön egy nagyon szép ünnep a jövő héten, amiben mindig ilyen történelmi emléket csinálunk, hogy egyszer voltak nagy emberek. De miért nem akar senki odaállni mögéjük, és azt mondani, hogy én meg azt akarom folytatni, amit ő elkezdett. Igaz módon, szeretettel, hogy az ő élete is ezt az értelmet megnyerje, hogy nem csak ilyen kis háborúink vannak, ahol mindenki a maga csatáját megvívja, aztán kimegy a történelemből vagy az életből, hanem valami folytatás van benne. A Biblia szemlélet módjában ez nagyon erősen benne van, és az Ószövetség családtörténetei erről szólnak, hogy hogyan lehet az áldást örökíteni, átadni apáról fiúra azt az ígéretet, amellyel Isten azt mondta, hogy veled leszek, és megyek mindenhova veled, és mindig hozzátenni valamit. És így az ősöknek a tisztelete, hadd mondjam így ilyen magasztos kifejezéssel is, megmarad és megőrződik. Itt vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Pál apostol annak fog örülni, hogyha mi az ő munkáját tovább visszük. És igazuk lett, és tényleg ennek örült az apostol. És nem igaz, hogy mi ennek nem tudunk örülni. Nem igaz, hogy nem esik jól az, amikor valamiért én nem tudok elmondani három épp mondatot bizonyságtételként Istennek, és oda jön valaki, és elmondja. Miért kéne akkor irigykedni? Miért kéne akkor azt nézni, hogy bezzegő mutogatni akarja magát? Nem. Valami olyasmit egészít ki, ami nekem az életemben most nincs meg, most nem megy. Ezért nagyon nagy szükségünk van egymásra. Pál apostol is csapatban gondolkozott, mint ahogy Jézus is csapatban gondolkozott. Elhívta azt a 12, hadd mondjam így, szedett, vetett tanítványt, a nagyon különböző természetükkel, nagyon különböző hozzáállásukkal és a versengő magatartásukkal. Most végre én jövök, szoktuk mondani. Na most végre én jövök. Ehelyett lehet azt is mondani, hogy na nézd, van, aki folytatja azt, amit te elkezdtél. És ez egy nagyon szép üzenet arra nézve, hogy a céljainkhoz tudunk közeledni együttes, közös erővel vagy közös hittel. Végül pedig szeretnék eljutni ide ehhez a nagy mondathoz, amit annyira jól ismerünk, amikor Pál apostol arról kezd beszélni, hogy igazából most azon is elgondolkozott, hogy az ő életének a kimenetele, ha úgy dől el, hogy ő újból szolgálatba áll, akkor örülni fog neki. De ha úgy dől el, hogy Isten hazahívja, és itt lesz az életének a vége, azt mondja, hogy neki az is nyereség. Vajon milyen lehet az az ember, aki ezt tudja kimondani? Én azt gondolom, hogy ez az ember megtalálta az életnek azokat a szépségeit, amiért érdemes élni. Ami benne adott egy tartást, ami benne kimunkálta azt, hogy amikor mások arcán látta felragyogni azt, hogy Isten velük is akar valami jót tenni, akkor az tényleg az ő öröme is volt. Akkor az a szolgálat, amit az ő élete jelentett, a számára egy örömteli és tartalmas szolgálat volt. És egy olyan ember, hogyha Isten úgy dönt, hogy ebből kiveszi, akkor ő halálbiztos abban, hogy ő jó helyre kerül. Akkor tudja, hogy pont azzal fog találkozni, akinek az ügyét eddig képviselte. És itt ezek a nagy ellentétek ezért az ő életében teljesen összeolvadnak, vagy teljesen ki tudnak egyenlítődni. Azt mondja, hogy számításból, vagy jó szívből már nem érdekel engem. Azt mondja, hogy fogság, vagy szabadság, nincs tétje a dolognak. Azt mondja, hogy egészség, vagy betegség. Ha Isten így akar engem látni, és így akar használni, akkor én ebbe fogok megállni. Ha azt mondja, hogy élet, akkor élni fogok, és szolgálni. Ha azt mondja, hogy haza kell menni, csupa nyereség az egész, mert vele lehetek. Úgyhogy eldöbbent engem, de szerintem itt mindazokat, akik hallgatják, hogy lehet így szemlélni az életet. Lehet ennyire szabaddá válni arra, hogy az élet azzá az életté váljon, amit Isten is elgondolt nekünk. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy nekem az élet Krisztus. Lehet, hogy ez egy ilyen szent mondatnak tűnik. Lehet, hogy egy ilyen nagy templomi hitvallásnak tűnik, amiben valaki tudja, hogy ezt kell mondani. De valakinek lehet ez az életének az alapja, és azt mondja, hogy de mindenben vele találkoztam. A nyomorúságaimban, a nehézségeimben, az örömeimben, a szolgálatomban, végülis mindenhol ő köszönt vissza az életembe. El is mondja azt, hogy én tudom, hogy mindez az üdvösségemre fog válni. És ez egy nagyon érdekes és nagyon szép kifejezés, ez az üdvösség. Legtöbbször félünk tőle, mert az elmúláshoz kapcsoljuk, de nem az elmúláshoz van elsőként köze, hanem magához, Jézushoz, meg az Isten közelségéhez. Ha azt mondom valamire, hogy az üdvösségemre válik, az azt jelenti, hogy ez a dolog, ez közelebb vitt engem az Istenhez. És Pál apostol így látja az életének minden történését. Nyilván, hogy azért láthatja így, mert tudja, hogy minden az Isten atyai kezéből jön. Ezért tudja ő így látni, és ezért tudja ő így értelmezni. Miről van tehát szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, és még inkább örülni fogok. Mi ennek az örömnek a tárgya? Az, hogy Isten mindent a helyére tesz. Annak az örömnek a tárgya ez, amely arról szól, hogy Isten semmit nem véletlenszerűségből csinál. Hogy ő tudja a dolgoknak a kimenetelét, tud ehhez eszközként felhasználni bennünket, akár jó paszba vagyok, akár önző ember vagyok, valahogy úgy bele tud igazgatni és bele tud simítani. Időnként, és ez a bőjt, ez egy jó alkalom erre, kell ez az eszmélődés, ahol újra és újra átgondolhatom, hogy de én olyan eszköz akarok lenni az Isten kezébe, aki élvezi az Istennek az áldásait közben. Nem olyan, akinek keresztül megy minden jó üzenet, minden szép dolog, másokat elér és megörvendeztet, és én kimaradok belőle. Borzasztó az az élet, ami nem tud magába beleépíteni abból a jó üzenetből, abból a jó tartalomból semmit, csak tovább folyik rajta. Hadd tápláljon az bennünket is, és természetesen rajtunk keresztül másokat is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy valahol töltsön el bennünket annak az öröme, hogy az Isten ügye előrefele megy ebben a világban, bárhogy is látszik, bárhogy is kudarcnak tűnik egy-egy élethelyzetben, és engedje, hogy ne irítségből és versengésből, hanem tényleg odaszánt élettel, ezért mi is tudjunk harcolni. Amen.